Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szerint az iráni háború haditechnikai, mindenek előtt légvédelmi erőforrásokat von el Ukrajnától. Zelenszky a BBC brit közszolgálati televízióban úgy fogalmazott, nagyon rossz érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy az iráni háborúnak milyen hatásai lesznek az ukrajnai helyzetre, mivel az Egyesült Államok jelenleg nagyobb figyelmet fordít a Közel-Keletre, mint Ukrajnára. Az ukrán elnök szerint az iráni háború az oka annak is, hogy bár az amerikaiak folyamatosan tárgyalnak külön az oroszokkal és külön az ukrán féllel, az ukrajnai helyzetről folyó háromoldalú találkozókat folyamatosan halasztgatják. Az ukrán elnök szerint jelenleg több mint 200 ukrán katonai szakértő tartózkodik a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében, és további 44 áll készen arra, hogy az iráni konfliktustól sújtott országokba utazzon. Zelenszky szerint az ukrán kontingens olyan szakemberekből áll, akik hadszintéri tapasztalatok alapján tudják, hogy miként lehet elhárítani az iráni drónokkal végrehajtott támadásokat. Závodján Magdolna szerint a szabadság nem készen kapott állapot ma sem, nekünk is tennünk kell érte. A 21. századi Európában II. Rákóczi Ferenc legendás jelmondata értelmet és erőt nyert újra, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a felvidéki Borsiban II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján tartott megemlékezésen. Závodján Magdolna kiemelte, az Istennel a hazáért és a szabadságért gondolat ma is értelmet és erőt ad egy olyan korban, amikor Európa közössége identitás kereséssel küzd. Az államtitkár úgy fogalmazott, Rákóczi tragikus, de méltóságteljes küzdelme így válik a 2026-os megemlékezések sorában a nemzeti megmaradás és a töretlen szabadságvágy jelképévé, és emlékeztet arra, hogy a becsület és az összefogás akkor is érték, ha a körülmények végül erősebbnek bizonyulnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden eddiginél szélesebb körű támogatást kínál a személyi jövedelemadó bevalláshoz, közérthető útmutatókkal, adókedvezmény érvényesítését bemutató kisfilmmel, valamint speciális nyílt napokkal segítenek a siket nagyot halló és siket vak ügyfelek számára, tájékoztatott az adóhatóság. A NAV ismerteti, az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el a cég az SZIA bevallási tervezetét, melyek már elérhetők az e-SZIA felületen azok számára, akik regisztráltak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra. Aki egyetérte a tervezett adataival, néhány kattintással jóvá is hagyhatja. Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a tervezet kizárólag a hivatal rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így szükség esetén ki kell egészíteni. Kiemelték, hogy a NAV honlapján minden, a bevallással kapcsolatos általános információ megtalálható, beleértve egy rövid közérthető tájékoztatót is, mely a 2026-os SZIA bevallási időszak határidőit és alapvető tudnivalóit foglalja össze. Medve sebesített meg egy 58 éves férfit vasárnap Romániában a Maros megyei Torboszló és Székelyabot közötti erdőben, közölte az Eger Press hírügynökség. A nyáredszeredai tűzoltókat riasztották a két falu közötti erdős területre. A mentőorvos szerint a férfi több sérülést szenvedett a lábain, valamint nyílt törést a bal karján. A mentőegységek kiérkezésekor az áldozat eszméleténél volt és egyedül tartózkodott a területen a támadás idején. A Digi 24 hírtelevízió közlése szerint az idegenvezetőként dolgozó áldozat rendszeresen jár a térségben és megfelelő túrafelszereléssel rendelkezett. A sérültet a Marosvásárhelyi kórházba szállították.
Az időjárásról.
Változóan időnként erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható, emellett hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap. Délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet. kedden is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Keleten, észak-keleten többfelé feltámadhat a szél, kedden 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai magazin műsorunkban elsőként a szabadtéri tüzek kapcsán beszélgetünk Mukis Dániellel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjével. Eddig ugyanis csak Borsodabói Zemplén vármegyében már több mint 640 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Ezeknek a tüzeknek a 12%-a szemétégetéshez vezethető vissza, ami azonban a legtöbb városban, településen tilos.
Szabadtéri tüzek jellemzően 7 időszakban szoktak előfordulni Magyarországon. Tavasszal, illetve a nyári hőség idején. Tavasszal a tűznek továbbterjedését elősegíti, hogy a növényzet az még nem zöldült ki, még nem indult meg a növényekben az intenzív folyadékáramlás, illetve még tavalyról nagy mennyiségű elszáradt növényzet és lomb található egy-egy területen. Aztán a tavasszal kezdődő kerti munkák és az emberi gondatlanság valahol találkozik ezzel a száraz, rendkívül könnyen meggyulladó növényzettel, és így keletkeznek a szabadtéri tüzek.
Ezt követően arról szólunk, hogy több hete zajlik már az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés szerte az országban. A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat végzik most egészen április 6-áig. Ennek részleteiről Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára nyilatkozik.
Igyekeztünk most idén egy nagyon széleskörű ellenőrzést megejteni. Ugye mi alapvetően élelmiszerláncban gondolkodunk, úgyhogy úgy igyekeztünk összerakni az ellenőrzendő termékeket, vagy gyártókat, feldolgozókat is, hogy lehet akkor a lánc minden elemét lefedjék. Arra gondolok például, hogy ugye ha azt mondjuk, hogy húsvét, akkor hagyományosan mindenkinek a sonka, a tojás, meg a kalács szokott az eszébe jutni, esetleg még a csoki nyuszi. De például tojás esetében picit visszább léptünk, és egészen a Baromfi tojótakarmány előállító üzemekig nézünk vissza, úgyhogy takarmányt is vizsgálunk ebben a témában.
És végül, de nem utolsó sorban, a fürgegyíkról is hallhatnak, ez lett ugyanis az év hüllője 2026-ban. Erről Orbán Zoltánt, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérdezzük.
Fürgegyik elsősorban az üdemedves gyepeket kedveli, ezen okból kifolyólag elsősorban a vizek közelében lehet megtalálni. Egyébként elterjedés területe az alföldi vízi által gyepektől egészen a hegyvidéki erdők, erdőszéli gyepesekig, illetve nagyobb tisztásokig terjedő, a Balkánon 2000 méterig is felhatol a faj.
Kedves hallgatóink, ezek tehát a témáink. Jó rádiózást kívánok!
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, jelenleg csaknem egész Kelet-Magyarországon tűzgyújtási tilalom van érvényben. Fokozott tűzveszélyi időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében. Ide kell érteni a tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, bírsággal sújtható. A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. Több vármegyei városban és településen sem lehet kerti és növényi hulladékot égetni, azonban sokan nem tartják be ezt a szabályt. Ebben az évben Borsodabói-Zemplén vármegyében eddig több mint 640 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezeknek a tüzeknek a 12%-a szemétégetéshez vezethető vissza. A témával kapcsolatban Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallják.
Gyakran fordul elő szabadtéri tűz manapság hazánkban, több helyen tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Mit tudhatunk először is arról, hogy mit jelent a szabadtéri tűz?
Szabadtéri tüzek jellemzően hét időszakban szoktak előfordulni Magyarországon. Tavasszal, illetve a nyári hőség idején. Tavasszal a tűznek továbbterjedését elősegíti, hogy a növényzet az még nem zöldült ki, még nem indult meg a növényekben az intenzív folyadékáramlás, illetve még tavalyról nagy mennyiségű elszáradt növényzet és lomb található egy-egy területen. Aztán a tavasszal kezdődő kerti munkák és az emberi gondatlanság valahol találkozik ezzel a száraz, rendkívül könnyen megduulladó növényzettel, és így keletkeznek a szabadtéri tüzek. Nagyon sok magyar ember kertészkedik mind a mai napig öngyújtóval. Tehát a szabadban keletkező tüzeknek a keletkezési oka az olyan 96-98%-ban mindig emberi szándékosságra, gondatlanságra vezethető vissza. Az, hogy magától keletkezzen tűz a természetben villámcsapás, öngyulladás miatt, arra olyan 2-4% esély van, tehát egész picurka. Jellemzően inkább az, hogy a zöld hulladéktól szeretnénk így megszabadulni, és ezért keletkeznek rendkívül nagy szabadtéri tüzek. És ahogy enyhül az időjárás, ahogy egyre többen kimennek a kertbe kertészkedni, megszabadulni a száraz növényektől, úgy emelkedik a szabadban keletkező tüzeknek a száma. Egy-egy tavaszi hétvégén országszerte 140-150 szabadtéri tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Borsodabói-Zemplén vármegye kiemelkedő helyen van sajnos e tekintetben, hiszen naponta akár 30-40-50 szabadtéri tűz keletkezik ebben a vármegyében. A legtöbb szabadtéri tűz minden évben Borsodabói-Zemplén vármegyében szokott előfordulni.
És ennek szimplán mondjuk az az oka, hogy egész egyszerűen az emberek nem tartják be a szabályokat? Tehát, hogy az avart például nem komposztálják, és nem a megfelelő helyre teszik, hanem égetni akarják?
Pontosan. Tehát, hogy úgy szabadulnak meg, könnyebb fölgyújtani a tarlót, mint lekaszálni. Holott tilos tarlót égetni, tilos nádast égetni. Ennek ellenére nagyon sokan úgy oldják meg ezt a helyzetet, hogy sokkal költséghatékonyabb módon gondolják, hogy egyszerűen fognak egy öngyújtót és meggyújtják, csak így sokkal nagyobb kár keletkezik a természetben.
Általánosságban egyébként milyen területeket érintenek a szabadtéri tüzek? Nagyobb réteket, nagyobb szántóföldeket? Tehát ilyen összefüggőbb sík területeket?
Egészen kis szabadtéri tüzektől a kert végében valaki kerti zöld hulladékot éget, vagy olyan is elő szokott fordulni sajnos, hogy valaki hulladékot éget. A Borsodabói-Zemplén vármegyében idén keletkezett szabadtéri tüzeknek 12%-a az szemétégetésre vezethető vissza. Idén a vármegyében 644 szabadtéri tűzhöz riasztották eddig a tűzoltókat. Ebből 75 keletkezett szemétégetés miatt, 110 pedig nádasban. Nyilván a nádas magától nem fog kigyulladni, ott mindig van valaki, akár egy horgász, aki épp gyújtott egy tábortüzet, vagy egy olyan ember, aki szeretne megszabadulni a területén a nádastól, és ezt a módszer találja a legalkalmasabbnak. Holott ez nem szabályos.
Évente egyébként van erre bármiféle statisztika, hogy ez mennyi plusz munkát ad a tűzoltóknak? Mert én azt gondolom, hogy ez olyan szempontból is elképesztő, hogy hát mindez gondatlanságból és oda nem figyelésből adódik. Ahogy hallhattuk, ugye a szabadtéri tüzek 99%-a tulajdonképpen.
Igen, a tűzoltóknak nagyon nehéz feladatot ad egy-egy szabadtéri tűznek a megfékezése. Ez olyanokra vezethető vissza, hogy erdőkben, mezőkön nem áll rendelkezésre oltóvíz. Egy településtől, mindenféle természetes vízfolyástól, tótól, távol fekvő területre egy tűz esetén el kell juttatni a megfelelő mennyiségű oltóvizet. Nyilván a tűzoltóautókon van bizonyos mennyiségű oltóvíz, azonban egy hatalmas erdőtűz, egy gabonatábla tüze, egy nádas tüze, az sokkal több vizet igényel ennél, ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani. Aztán a vízszállító járművek azok a vízvételezési pont és a tűz között ingáznak és hordják állandóan a vizet, míg a többi tűzoltó járművel végzik a tűzoltók a tűznek az oltását. Egy-egy nagyobb szabadtéri tűznek az oltása nem csak hogy órákat, hanem akár napokat is igénybe vehet. Pontos kimutatás arról, hogy ez évente mekkora többletmunkát jelent a tűzoltóknak, azt nem lehet mondani, mert minden évben az időjárás határozza meg a szabadtéri tűzek keletkezésének a számát, hiszen hiába az ember az okozója, a körülményeket az időjárás határozza meg, hogy mennyire száraz, mennyire csapadékszegény az időjárás. Nem véletlen, hogy például most is tűzgyújtási tilalom van elrendelve több vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Akkor rendelnek el tűzgyújtási tilalmat, hogyha az erdő talaján lévő lehullott növényi részeknek a nedvesség tartalma, tehát a biomasszának a nedvesség tartalma nagyon alacsony. A tűzgyújtási tilalmat nagyon sokan tévesen értelmezik úgy, hogy ez a kerti növényégetés tilalma. Nem, a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, és az erdők 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyen is. Hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve Magyarországon tűzgyújtási tilalom, az elérhető a katasztrófavédelem weboldalán, www.katasztrófavedelem.hu, itt egy Magyarország térképen pirossal jelöljük azokat a vármegyéket, ahol el van rendelve tűzgyújtási tilalom. De ez nem a saját kertünkre vonatkozik. Az, hogy a kertünkben szabad-e nekünk kerti zöld hulladékot égetni, arról az önkormányzatok döntenek, ők hozhatnak a szabályt. Tehát nem egységes az ország abból a szempontból, hogy szabad-e égetni a kertben. Van, ahol szabad, van, ahol pedig tilos kerti zöld hulladékot égetni. Tehát ez mindig az önkormányzattól függ, hogy dönt, hoz-e külön a kerti zöld hulladék égetésről rendeletet. Egyébként a magyarországi településeknek a 80%-a az engedélyezi a kerti zöld hulladék égetést. De álljunk meg itt egy pillanatra, hiszen itt nem hulladék égetésről van szó, az egyértelműen tilos, kizárólag a természetes növényi eredetű hulladék, tehát a zöld hulladék elégetéséről van szó. Ezt az önkormányzat engedélyezheti, hogy időszakonként el lehet égetni. Van olyan önkormányzat, amelyik azt mondja, hogy márciustól egészen októberig, van, amelyik rövidebb időintervallumot határoz meg, van olyan, amelyik azt mondja, hogy csak péntekenként, csak szombatonként, vagy megjelöl egy hétvégi napot, bizonyos órát, hogy mettől meddig szabad kerti zöld hulladékot égetni. Ahol pedig nincs ilyen rendelet, ott egyértelműen tilos elégetni a kerti zöld hulladékot. Tehát, hogyha valaki égetéssel szeretne megszabadulni a kertben keletkező különböző ágaktól, nyesedékektől, lombtól, levágott fűtől, minden egyébtől, az nézze meg először a települési önkormányzatnak a weboldalát, hogy van-e erre vonatkozó rendelet, vagy hívja fel az önkormányzatot, járjon utána, hogy van-e erre vonatkozó rendelet. Ha nincs, akkor rossz hírem van sajnos, akkor más módon kell megszabadulni a zöld hulladéktól. Komposztálás, zöld hulladéknak az elszállítása, vannak olyan korszerű megoldások, amely nem kell nekünk állandóan füstölögni, és emiatt összeveszni a szomszédokkal.
Még itt a szabadtéri tüzek okozta munkálatokra visszatérve, ugye hallhattuk, hogy elég nagy gondot okoz az is, hogy egy-egy ilyen területen nem lehet vizet vételezni csak úgy, és ugye különböző autókkal kell kivonulni a tűzoltóknak is. Hogyan tudják teljes mértékben egyébként ilyenkor megfékezni? Tehát, hogy ne az legyen, hogy mondjuk újra elindul a tűz egy-két nap múlva, mert gondolom ez a nyári esetleg jóval szárazabb időszakban könnyebben előfordulhat.
Főleg, ha szeles az időjárás, akkor elő szokott fordulni, hogy a tűzoltók eloltják a tüzet, azonban a szél, hogyha szelesre fordul az időjárás, egy szikra levegőt kap, akkor újra kigyullad egy-egy ponton, és újra visszariasztják a tűzoltókat. Ez sajnos óhatatlan, egy 100-200 hektáros tűznél előfordulhat, hogy marad egy olyan négyzetcentiméter, ahol még olyan izzások vannak, amely erős szél hatására újra lángra lobbanhat.
Mit tehetünk azért, hogy lehetőleg minél kevesebb szabadtéri tűz, vagy akár erdőtűz legyen? Hogyan tudjuk ezt megelőzni?
Hát a kerti zöld hulladék égetésnél, hogyha itt szeretnénk megszabadulni, akkor nézzük meg az önkormányzatnál, hogy szabad-e. Ha az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos. Ha van rendelet, akkor nézzük meg, hogy milyen időintervallumban szabad égetni, és tartsuk is be ezt a szabályt. A szabadban meggyújtott tüzet, és itt most nem csak a kerti zöld hulladék égetésről beszélek, hanem hogyha bográcsozunk, grillezünk, bármi miatt tüzet használunk, egy ilyen kis hangulatfákját, vagy szúnyogriasztó fákját, gyertyát gyújtunk meg, azt se hagyjuk magára. Tehát semmilyen nyílt lángot egy percre se hagyjuk magára, mert mindig abból van a probléma. Mindig legyen a kezünk ügyében valamilyen kéziszerszám, amellyel kordában tudjuk tartani a tüzet. Mindig akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát felügyelet alatt tudunk tartani. Tehát, hogyha az önkormányzati rendelet engedélyezi a kerti zöld hulladékégetést, az nem azt jelenti, hogy nekem nem kell többet füvet nyírnom, hanem megvárom, míg jó magas lesz a fű, jól kiszárad, aztán az egyik ponton meggyújtom, aztán hátradőlök. Ilyenkor is nekem le kell vágnom, össze kell egy kupacba szednem egy négyzetméteres területre, meg kell győződnöm, hogy ha ott meggyújtom, akkor a tűz nem fog sehova tovább terjedni. Ha grilleztünk, bográcsoztunk, akkor sütögetés után a tüzet azt érdemes befedni egy kis földdel, hogy a tűz ne tudjon újra meggyulladni. Ugyanez a helyzet akkor is, hogyha kirándulunk, és az erdőben, réten, kijelölt tűzrakó helyen szeretnénk mi sütögetni, főzőcskézni a szabadban. Kivéve, ugye, hogyha el van rendelve az adott területet tűzgyújtási tilalom, mert akkor a kijelölt tűzrakó helyen sem szabad tüzet gyújtani. Hogyha feltámadna a szél, akkor azonnal hagyjuk abba az égetést, és oltsuk el a tüzet. Autóból, vonatról, kerékpárról, motorról ne dobjunk el égő cigarettacsiket, mert az útmenti száraz növényzet az pillanatok alatt meg fog gyulladni. Az erdős, füves területen álló autórak a motorját, azt, hogyha jó meleg van, száraz a zajnövényzet, akkor ne járassuk, mert a kipufogónak a hőjétől is meggyulladhat a zajnövényzet. Műanyag, üveg vagy fémhulladékot se dobjunk el, mert ezek egyrészt szennyezik a környezetet, másrészt képesek a napsugarait nagyítóként összegyűjteni és meggyújtani vele a növényzetet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mukis Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallották.
Holnap már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz, hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz, és egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Thank you.
fényes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Nincs semmi baj, minden harc véget ért. Holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég. Jól félsz. A jújból ácsorunk egymástól pár ajtó. Válasz
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, március 2-án elindult az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés szerte az országban, így Miskolcon és Borsodabói Zemplén vármegyében is. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik majd a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. A részletekről Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős helyettes államtitkára nyilatkozik rádiónknak.
Mióta megvan a névik, azóta minden évben tartunk szezonális ellenőrzéseket, természetesen ezt a tavaszi húsvéti szezont se hagyjuk ki soha.
Mi minden lesz itt? Mi lesz ennek az ellenőrzésnek tulajdonképpen a legfőbb köre, a legfőbb tárgya?
Igyekeztünk most idén egy nagyon széles körű ellenőrzést megejteni. Ugye mi alapvetően élelmiszerláncban gondolkodunk, úgyhogy úgy igyekeztünk összerakni az ellenőrzendő termékeket, vagy gyártókat, feldolgozókat is, hogy lehet akkor a lánc minden elemét lefedjék. Arra gondolok például, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy húsvét, akkor hagyományosan mindenkinek a sonka, a tojás, meg a kalács szokott az eszébe jutni, esetleg még a csoki nyuszi. De például tojás esetében picit visszább léptünk, és egészen a Baromfi tojótakarmány előállító üzemekig nézünk vissza, úgyhogy takarmányt is vizsgálunk ebben a témában. Természetesen meg fogjuk vizsgálni a tojáscsomagoló üzemeket is, és ugyan nem élelmiszer, de szervesen kapcsolódik hozzá a tojásfestékek köre. Ezt is szeretnénk megvizsgálni, máskor is szoktuk már, úgyhogy így szoktuk nézni idősorosan is, hogy hogyan változnak az eredmények, de mindenképpen megnézzük a tojásfestékekkel kapcsolatos tapasztalatokat is majd. vagy ha akkor átmegyek a hagyományos hústermékes területre. Vannak olyan kis termelők, kis hentesek, akik helyben állítják elő a termékeiket, és ott értékesítik, őket is meg fogjuk vizsgálni, de természetesen a nagyobb húsfeldolgozókhoz is elmegyünk, hogy lássuk, hogy a készítmények, a sonkák azok biztonságosak, jó minőségűek-e. Ugye vannak olyan termékek, amiknek van élelmiszerkönyvi előírása, ott megnézzük, hogy valóban nevezhető-e annak a termék, aminek. Például, és akkor itt egyet lépnék tovább, a kalácsok esetében vannak olyan termékek, amiknél kötött az, hogy mikor használhatunk bizonyos megnevezés, például a vajas fonott kalács az egy kötött név, úgyhogy ott megnézzük a megfelelést is, de természetesen ezen belül azt, hogy a nyomonkövetés rendben van-e, vagy a higiéniai feltételek is rendben vannak-e.
Mitől függ az, hogy éppen mit vizsgálnak egy-egy szezonális ellenőrzés során?
Függ az korábbi évek tapasztalataitól, azt, hogy mit láttunk, mi az, amire érdemes visszamenni, és lehet, vannak olyan alapparaméterek, amiket mindig megvizsgálunk, például ezt a nyomon követhetőséget, jelölést, gyermeknapnak való megfelelést, ezt mindenképpen érdemes. De például ugye a húsvéti asztal elengedhetetlen része valamilyen zöldség, gyümölcs, vagy akár mondjuk egy torma készítmény is. Most primér zöldségeket is fogunk vizsgálni, és ott mintát is vesznek az ellenőrök, és a szermaradványokat is megnézzük laborban, nehogy esetleg valami határérték fölötti nem engedélyezett dolog legyen benne.
Milyen hatóságok vesznek részt itt a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzésben?
Alapvetően a NABIC szakmai irányításával történik, de vannak olyan vizsgálatok, amiket csak a NABIC csinál, van olyan, amit a kormányhivatalok, és van, amit közösen. Amiben a NABIC ott ugye országosan nem biztos, hogy minden megyében meg fognak jelenni az ellenőrök, viszont kormányhivatal esetében minden vármegyében kértük a kormányhivatali ellenőröket, hogy legyenek kedvesek a létesítményeket megvizsgálni. Az, hogy egy-egy medjében hány létesítményt fognak megvizsgálni, ez ugye függ magától a tevékenységtől is, tehát például a tojásfesték előállító az nem biztos, hogy minden megyében is nagyon sok van, de az biztos, hogy mondjuk húskészítmény, szezonális édesség vagy teasüteménygyártó az valószínűleg minden megyében, többek között Borsodabaú Zemplénben is lesz, úgyhogy ott a helyi kormányhivatali ellenőrök fognak kimenni.
Hogyan zajlik egyébként egy-egy vizsgálat? Említette ugye, hát ilyenkor természetesen a tavaszi ellenőrzés sorozatban azért a sonka, a tojás, a torma, a kalács, ezeket vizsgálják. Például mondjuk a sonkánál vesznek szimplán egy áruházban, mint ahogy bárki más, és akkor utána azt laborban megvizsgálják a szakemberek?
Van olyan termékünk, amit az áruházláncokban nézünk meg, ezek most jellemzően az alkoholos italok, mert azokat is vizsgáljuk, ugye prosecco, pezsgőket, vannak úgynevezett felnőtt szörpök, amik alkoholtartalmuk van és higítás utáni koktélszerűek, ezeket a boltokban fogjuk majd megvizsgálni. A többi esetben viszont igyekszünk rögtön a gyártónál megnézni a termékek előállítását, a gyártási körülményeket, hogyha ne adj Isten bármilyen probléma van, akkor az már el se juthasson a fogyasztóig. Van olyan termék, ahol csak általánosságban nézzük meg a körülményeket, és ha bármilyen gyanúsat tapasztalunk, akkor természetesen van mintavétel és laborvizsgálat, de van olyan termék, amikben, mint az említett zöldséggyümölcsnél, vagy mondjuk a kistermelői húskészítményeknél, ahol a helyszínen fogunk mintát venni, és úgy megy be a laborba, és reményeljük, hogy a legjobb eredményeket kapjuk.
Mik egyébként a leggyakoribb problémák itt a korábbi évek tapasztalataira visszatekintve?
A tavalyi ellenőrzés egy kicsit szűkebb körű volt, ott körülbelül olyan 500 létesítményben voltak kint a kollégák, és a sütőipari létesítményekben, illetve néhány húskészítmény előállítónál voltak gondok. A húskészítményben visszatérő probléma a megengedettnél magasabb sótartalom, sütőipari üzemnél pedig olyan jellegű tapasztalatok voltak, hogy nem volt nyomon követhető az alapanyag, nem volt meg a lejárati ideje. Ugye, ha nem felel meg az alapparamétereknek, akkor kivonjuk a forgalomból és megsemmisítésre kerül. Tavaly körülbelül 2 tonnányi élelmiszert vontunk ki a forgalomból, és olyan 5 millió forint bírság került kiszabásra. Ez nem egy helyre, hanem úgy összesítve a tavalyi ellenőrzések során, a tavaszi ellenőrzés során.
Ha már itt a bírság szóba került, ilyenkor egyébként milyen szankciók alkalmazhatók a problémás eseteknél, hogy fogalmazzunk így?
Vannak azok a viszonylag egyszerűbb esetek, amik nagyon könnyen orvosolhatók. Nincs meg valaminek a leírása, a papírja, ezt lehet, hogy rögtön a helyszínen tudják pótolni. Ha valami apróbb higiéniai hiányosság van, azt is valószínűleg könnyen meg lehet oldani. Ha viszont nagyon súlyosabb probléma van akár az alapanyagokkal, akár a gyártási folyamattal, vagy mondjuk a dolgozóknak egyáltalán nincs egészségügyi kiskönyve képzése, és az üzem omladozik, akkor egészen odáig el tud jutni a folyamat, hogy bezárásra kerül az adott üzem, és amíg nem mutatják meg, hogy ezeket javították, pótolták, addig nem engedélyezzük újra a tevékenységet.
Egy-egy ilyen szezonális vizsgálódásnál hány konkrét ellenőrzés zajlik? Gondolom ebbe beleszámít az, hogy laboratóriumban is dolgoznak, vagy hogy boltokban is, illetve előállító üzemekben is vizsgálódnak a szakemberek.
Igen, hát a tavalyi év során az közel 500 létesítmény volt, amiben ellátogattak. Most szerintem több lesz, mert hogy egy kicsit szélesebb körület, hogy említettem, a takarmánytól kezdve minden van benne, de például, és akkor még bocsánat, erre hat térje ki, ugye húsvéthoz kapcsolódik élő nyúl árusítás, úgyhogy ezeket is megvizsgálják a kollégák, itt a kormányhivatali kollégák segítségét kértük, hogy a kis állatkereskedésekbe, állatvásárokba menjenek el, és nézzék meg, hogy az állatjóléti szabályok azok érvényesülnek-e. Illetve amit a húsvéti körhöz kapcsolódik, egy picit áttételesen már, de azért szervesen, hogy most már jó idő van, és talán egy picit több világos és szabadidő, úgyhogy nagyon sokan a kerti munkákat is megkezdték, ezért különböző barkácsáruházakban, diszkontokban, kereskedésekben, ahol ilyen tevékenységhez növényeket árusítanak, oda is elmennek a kormányhivatali kollégák, és a növényútlevelet, a papírokat ellenőrzik.
Az ilyen szezonális ellenőrzéseken kívül, hogy úgy fogalmazzak, a mindennapokban is zajlanak ellenőrzések?
Természetesen van egy alapellenőrzési tervünk, hogy mely fajta létesítményeket és mikor látogatják meg a kollégák. Vannak olyan eseteink, amikor mondjuk a névig zöld számra kapunk bejelentést, vagy nekünk jut a tudomásunkra egy ilyen nagyobb horderejű esemény, akkor ugye a kiemelt ügyek igazgatósága azonnal szokott intézkedni, de a szezonális is a szerves részét képező, hogy nem én őszi szezonális nem szoktunk tartani. A tavaszi utána a nyári egy elég hosszabb blokk szokott lenni, és utána meg ugye amennyi gyorsan már kezdődik, ez az október vége szinte november elejétől meg már a téli szezonális ellenőrzés zajlik.
Mi az elmúlt 15 évnek a tapasztalata? Mert ugye említette, hogy 15 éves a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, és tulajdonképpen a kezdetektől folynak ilyen ellenőrzések. Javult a helyzet általánosságban véve?
Igen, a névig 14 lesz most, de már volt egy jogelődje, és abban is voltak ilyen jellegű vizsgálatok és tapasztalatok, és összességében azt tapasztaltuk, hogy igen, szerencsére pozitív irányban mozdultak el a gyártók, a forgalmazók, hogy az élelmiszer nagyon-nagyon bizalmi termék. Ha egyszer egy gyártó eljátsza a bizalmat, akkor nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni a vásárló közönséget, és ez a gyártóknak sem érdeke, hogy ebbe az irányba mozduljanak. Nálunk is hatósági oldalról azért igyekszünk segítő hatóságként fellépni. Nem az a cél, hogy rögtön mindent bezárjunk, hanem a szabálysértés mértékének megfelelően járjunk el. De hogy hogyan változnak ezek a számok, jó példarán van egy unió által, sőt több unión kívüli ország is benne van működtetett riasztási rendszer, az úgynevezett RASF rendszerünk, és ennek tavaly EU szinten 5000 ügye volt, Magyarországot ebből alig 300 érintette, sőt kevesebb is volt, és olyan 30 körüli volt az, ami hazai gyártóhoz kapcsolódott. Úgyhogy mi azért azt tapasztaljuk, hogy igen, a cégek ezt szeretnék jól csinálni, és mindent meg is tesznek ezzel kapcsolatban.
Meddig fog tartani az idei tavaszi ellenőrzés sorozat?
Az április elejé időszakban lesz vége, ugye húsvét után egy-két nappal lesznek még olyan dolgok, amik ugye labor az kicsit később lesz meg, de az a tervünk, hogy már a húsvét előtt, illetve a húsvét hetében meglegyenek azok az eredmények, amelyek mindenki számára bemutatásra kerülnek majd, és látjuk, hogy hogyan szerepelt a hazai kereskedelem, az ipar és az előállítók most a tavaszi szezonális során.
Ugye egy-egy ilyen ellenőrzés sorozatnak mindig az a legfőbb célja, hogy a vásárlók a lehető legjobb minőségű terméket tudják levenni a polcról. Néhány gondolatra én annyit kérném, hogy segítsen itt a hallgatóknak, hogy ők hogyan választanak tudatosabban.
Elsődleges célunk az, hogy minden a boltba kerülő termék az biztonságos legyen, és senkinek semmilyen problémát ne okozzon, és ugye ehhez jön az, hogyha lehet, akkor a lehető legmagasabb minőség is legyen. Vannak a szabályozott termékek, amik élelmiszerkönyvi szabályozásban a kalácsok, húskészítmények egy része, az biztos, hogy egy stabil minőséget ad, hiszen az elnevezés miatt már kötött pályán mozognak. Amiben mi igyekeztünk még segíteni a fogyasztókat, van egy KMI, egy kiváló minőségű élelmiszer védjegyünk, amiben a magas minőséget és a fenntarthatóságot is tudjuk garantálni, de úgy általánosságban pedig mindenképpen javaslom a vásárlóknak, a fogyasztóknak, hogy amikor elindulnak, akkor célirányosan, listával, hogy pontosan mit szeretnének venni, hiszen iszonyatos mennyiségű élelmiszer pazarlásunk is van, és egy kicsit odafigyeléssel és tudatos vásárlással ezen nagyon sokat tudunk segíteni.
Kedves hallgatóink, több hete zajlik már az idei tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés szerte az országban, így Miskolcon és Borsodabói Zemplén vármegyében is. A vármegyei kormány és a járási hivatalok szakemberei a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával egészen április 6-áig végzik a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó vizsgálatokat. A témával kapcsolatban Felkai Beáta Olgát, az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkárát kérdeztük.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Menni kell, menni kell, mert től meddig egyedül csak te döntöd el. Ha menni kell, hát menni kell, nem nehéz, innen onnan jó, jön majd a józan ész. Mert vásolj lesz, és alig várom, hogy a felhőtlen világ neked dal a csendet vinni, ha menni kell.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, a fürgegyék lett az év hüllője 2026-ban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hüllővédelmi szakosztálya ebben az évben ezt a fajt választotta az év hüllőjének. A faj egyike a klímaváltozás veszteseinek, az élőhelyét adó üde, nedves rétek és hegyi kaszálók, a csapadék hiánya és a melegedő hőmérséklet következtében kiszáradnak, megváltoznak. Orbán Zoltánnal, az egyesület szóvívőjével beszélgetünk.
Csalóka a neve, mert ez az egyik legkevésbé fürge gyíkunk, de hát ugye ezek az elnevezések, amik nagyon gyakran régebbi népi megfigyeléseken is alapulhat, ez nem mindig követi a valóságot. Emlékszem, gyerekkoromban minden gyík fürge volt. A gyík az egyenlő volt a fürge gyíkkal, mint fajjal. És akkor utána már az ember, amikor jobban elmélyedt a természet dolgokba, akkor derült ki, hogy hát igen, tehát az lehetett több más faj is. Ugye alapvetően a speciális élőhely igénye miatt, tehát a fürge gyík elsősorban az üdenedves gyepeket kedveli, ezen okból kifolyólag elsősorban a vizek közelében lehet megtalálni. Egyébként elterjedési területe az alföldi vízjárta a gyepektől egészen a hegyvidéki erdők, erdőszéli gyepesekig, illetve nagyobb tisztásokig terjedő, a Balkánon 2000 méterig is felhatol a faj. És hát pont az ilyen élőhely igénye miatt sajnos a faj állománya jelentősen csökken Magyarországon. A szárazodó gyepeken egyre inkább kiszorítja a tobbi élőhelyeket kedvelő és jóval termetesebb zöld gyík. Egyébként ugye a brit szigetektől egészen Közép-Ázsiáig elterjedő, hatalmas elterjedési területe van a fajnak.
Mit tudhatunk róla, hogyan élő? Mert azért gondolom, hogy gyakran rejtőzködik, mint a gyíkok többsége.
Hát igen, ugye alapvetően a gyíkok a méretüknél fogva nagyon kedvelt zsákmányállatok, ezért ők megpróbálnak ez ellen tenni. A mintázatok, álcázó mintázat, bár ugye a párzási időszakon a hímek ugye nagyon feltűnőek tudnak lenni, de alapvetően a magas aljnövényzetben mozdatlanul pihenő, sütkérező vagy vadászó gyíkot nagyon-nagyon nehéz észrevenni. Ugyanez különösen igaz a fürge gyíkra, ami a magasabb és párásabb üdék gyepeket kedveli. Életmódját tekintve a klasszikus gyík szokásokat követi, tehát alapvetően ragadozó életmódot folytat, a tápláléka alapvetően a gerincnevekből, ezenből is elsősorban ízelt lábúakból, rovarokból, puhább rovarokból áll, téli álmot alszanak, majd aztán gátra március végén bújnak elő a téli hibernációból. Ezt követően nem sokkal megtörténik a párzás április-májusban. A hímek ilyenkor nagyon keményen harcolnak egymással. Ugye tudjuk, hogy van a gyíkoknak egy alapvető védekezési mechanizmusa, hogy a farkukat másodperc törtésze alatt le tudják akarattal választani, és előfordul ilyenkor bizony, hogy a nagy párzási rituális harc folyamán akár mind a két gyík elveszti a farkát. A nőstényeknek ugye nincs sok ideje a szaporodásra, tehát a párzást követően nyár elején egyből lerakja fűcsomók alá az 5-12 ilyen pergamenes héjú tojását, és a kisgyíkoknak is sietniük kell, július végén, augusztus első felében kelnek ki nagyon-nagyon picik, tehát ilyen néhány centiméteres és miniatűr gyíkocskákról van szó, és hát el kell kezdenünk táplálkozni, hogy felkészüljenek a téli álomra. Ugye alapvetően nappali életmódot folytatnak a gyíkjaink, egész nap aktívak, kivéve a legforróbb, legosztályosabb nappali órákat, és ők sem bírják, ilyenkor az árnyékba húzódnak, és hát a felnőtt egyedek azok már szeptember közepén téli álomra húzódnak, a fiatalok még lehetőleg egy jó hónapot ráhúznak, hogy minél több táplálékot gyűjtve, megerősödve, vastagabb zsírréteget felhalmozva tudjanak neki vágni a téli álom hosszú, akár 5 hónapjának.
Hát nekünk itt Borsod-Abolcs-Zempén vármegyében hol érdemes keresni? Bükkben találkozhatunk velük ilyen rétekkel? Mert ugye hallhattuk, hogy azért a nedvesebb, füves területeket kedvelik ők.
Hát mindenféleképpen a bükkfenség nagy nyílt területein abszolút ott vannak ezek az állatok. Az a lényeg, hogy ilyen üde, nedvesebb, párásabb gyepeken keressük ezt az állatot. Ott is inkább, tehát úgy sem érsünk, nincs sok, hogy elkezdjük átkutatni, átmatatni a füvet. Úgy érdemes figyelni, hogy ilyen helyeken, például a bükkfenségon, ahol vannak akár ilyen mészkőkibújások, ott a töbök környékén, hogyha ez nedvesebb, akkor ott majd egy napozó állatot könnyű megfigyelni. Ugye napozhatnak nem csak köveken, hanem ágakon, nyíltabb talajfolton is, úgyhogy mindenhol ilyen területen, hogyha figyelmesek vagyunk, akkor lehet velük találkozni.
Én meglepődve olvastam, hogy védett, és hogy eszmei értéke, ha jól láttam, 25 ezer forint.
Pontosabban pénzben kifejezett.
Igen, bocsánat.
Értéke, igen, ugye vállalná fel annak az ódiumát, hogy mennyit ér egy állat, ugye ez lenne az eszmei érték. A hivatalos terminus technikus, hogy a pénzben kifejezett értéke, csak az olyan nyakateket, hogy alapvetően azt szoktuk mondani, hogy természetvédelmi értéke. Ugye itt elsősorban a jogi procedúrák miatt van erre szükség. Ugye ez most 25 ezer forintot jelent, ez a legalacsonyabb besorolási kategória, ugye a legmagasabb a fokozott, ami ott 1 millió forint is lehet egy élőlénynek az értéke. De mondjuk az egyik 25 ezer forint a pénzen kifejezett értéke, ez vonatkozik minden egyes tojására. Ugye a mostani törvényi rendelkezés alapján 200 ezer forint természetvédelmi károkozási szabálysértést követel az elkövető, 200 ezer forint fölött pedig törvénysértés. Tehát mondjuk egy fürg egyik fészekalj szándékos elpusztításával már a bűncselekmény kategóriába lehet belecsúszni. Most az, hogy védett, Magyarország minden őshonos kétéltő és hüllőfaja védelmet élvez, tehát ezzel nagyon mellé nyúlni nem tudunk. Nyilván, hogyha így folytatódik tovább az állomány csökkenése a szárazodás miatt, illetve a nem megfelelő gyep használatú gyepek beszántása miatt, akkor szinte biztos vagyok, hogy az állomány csökkenésével a védelmi besorolási szint is emelkedni fog.
Hogyan lehet egyébként őket megvédeni azon túl, hogy például ugye az év hüllőjének választották, ami szintén arra is, hogy mondjam, segítség, hogy felhívja a figyelmet magára itt erre a fajra, felhívja a figyelmet a fürgegyékre arra, hogy mennyi minden, hát tulajdonképpen leselkedik rá azért itt a ragadozókon kívül, mert ahogy ugye hallhattuk, itt azért sok mindenem múlik az, hogy ez a faj mennyire marad itt fenn hazánkban.
Ugye klasszikus indikátor fajnak tekinthető, tehát a megóvásához az élőhelyiket kell gyakorlatilag megtartani. Tehát a természetvédelem az nem úgy működik, hogy akkor megyünk és akkor az egyes egyedet védjük. Van ilyen természetvédelem is, ez általában a kihalás előtti második lépcsőfok, amikor már az egyes szintjén kell védeni. Az utolsó előtti lépcsőfok, a kihalás előtt az, amikor az utolsó még szabadon, vadon élő egyedeket kénytelenek befogni, és mondjuk állatkertekbe szállítani, és ott fogságban szaporítani, és akkor az élőhelyet védeni, visszaalakítani, és oda kihelyezni.
Hát igen, ezek a fajmentő programok, ugye, amik...
Igen, van egy ilyen program Magyarországon is, pont a kétértős hüllővédelmi szakosztályunk pásztorolja most már évtizedek óta, hogy ez a rákosi viper a világ egyik legritkább gerinces hüllő, mérges higyó faja, ami majd nem teljesen eltűnt a Kárpát-medencéből, és most már több mint 10 éve működik Kumpeszér térségében a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen a rákosi viper a védelmi és látogatóközpont, ahol szabadtéri nagy, mondjuk így, terráriumokban, tehát bekerített speciális, de szabadtéri területeken tartják a kígyókat. Itt párosodhatnak a fiatalokat, ugye terráriumban, zárt térben gondozzák a kollégák, ezzel párhuzamosan először a környéken, aztán Magyarország egész területén, most már a Kárpát-medence mind nagyobb területén, tehát mondjuk Romániában is visszalakítanak élőhelyeket, egykori rákosi vipera élőhelyeket, és úgy az ártérben szaporított példányokat helyezik oda ki. Most ugye a fürg egyik esetében még nem tartunk itt, de alapvetően az lenne a lényeg, hogy különösen az üdenedves gyepeket kellene foggal körömmel is védeni, és nem mondjuk felszántani azért, hogy még 30%-os kelési arányjal még ott is búzát vagy kukoricát lehessen termeszteni, mert ezeknek a területeknek az igen jelentős része mondjuk szántóföldi művelése amúgy is alkalmatlan. Tehát ilyen szempontból ez egy indikátorfaj, de hogyha most évfajaként tekintünk rá, akkor úgynevezett esernyőfaj is, mert ha meg akarjuk védeni az év hüllőjeként ugye a fürgegyíkot, meg kell védenünk az élőhelyét, és hogyha megvédjük az élőhelyét, akkor minden ott élő egyéb élőnyt, növényt, állatot is megvédünk, ezért hívjuk ezeket esernyőfajnak. Nyilván fürgegyík élőhelyén nem ez a faj a legfontosabb élőfaj, tehát vannak sajnos sokkal, sokkal ritkábbak is, de alapvetően rendszerbe kell gondolkodni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az év hüllőjéről, vagyis a fürgegyíkról hallhattak. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével beszélgettünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem. Belenéztem a tévébe, valaminek pont a végébe, bár ne tettem volna, bár ne tettem volna. Hiába néztem a mélyére, élménynek ennyi, de még kéne. Már letettem róla, már letettem róla. Belebújtam a bőrébe, de ott vékonyan írt a tőréle. Hány szerepben szóltam, hány szerelmem szótlan, mert kiálltam sírni az erkére, miért kiállt a sútlan a kék égre. Hány szivárvány szóltam, hány szivárvány szótlan. Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem. Úgy jó, ha bevallom, nem bánom, néha a tévé a legjobb barátom. Cipőt le balra, na jól van, együtt fetrengünk a portban, sorozat függő, nem bánom, kinevettem pár rémálmom, ugyanazt néztem, bocsánat, ugyanazt nézem. És ha végre kikapcsolom, mert már mindenki alszik, magam fogom majd elemelni a szereptől, és elbúcsúzni minden szereptől. Elteszem majd holnap, elteszem majd holnap, elteszem majd holnap. Senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem, ez így jó nekem, ott a helyem, ez így jó nekem.
Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöldellő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.